Mindig öröm ide kiállni. Számomra megint elérkezett ez az örömteli pillanat. És jó elővenni János apostol evangéliumát, és egy kicsi részt elmondani abból a sokból, amit én kaptam. És nehéz is, hogy mennyi is az a rész, amivel foglalkozzak éppen. Amikor először nekiültem a mai szolgálatra készülve, akkor az evangéliumban két fejezetnyi egységet találtam. Egy ünnep, ami két fejezeten keresztül, egy ünnepnek a történései, ami két fejezeten keresztül tart. Hát ez elég sok és komoly. Pali itt az előbb vassukta, elárulom, hogy ne tartsam délig. Úgyhogy akkor a két fejezet az ugrott, ő valamit sejtett. De én is éreztem, hogy ez nem lesz így jó. Aztán volt arra már példa, hogy egy egész fejezettel próbáltam meg foglalkozni. Meg lehet csinálni, csak nem biztos, hogy elég mélyre tudunk ásni. Úgyhogy szűkítettem tovább, ha egy egész fejezettel nem, akkor a következő kisebb egység az 36 vers volt. Na mondom, ez jó, ezzel már úgy érdemes foglalkozni. 36 vers, egy-másfél percet foglalkozunk egy-egy verssel, és akkor az úgy időbe pont elfér. Aztán tegnap este, mikor újra nekiültem, akkor azt mondtam, hogy sok ez a 36 vers, mert időközben olyan dolgokkal is kellett foglalkoznom, olyan dolgokkal is fogunk foglalkozni, amik majd elveszik az időt. Úgyhogy a 36 vers is sok, akkor azt mondtam, hogy vegyünk még kisebb egységet, 13 vers. Számolgattam, és azt mondtam, a 13 vers ez nagyon jó. Nem túl hosszú, nem túl rövid. Ma reggel meg azt mondtam, hogy ha 9 verset át tudunk venni, az már nagyon jó. Úgyhogy még jó, hogy nem délutánra készültem, mert akkor lehet, hogy csak egyetlen egyigevelsel foglalkoznánk. Nyissuk ki szentírásunkat a János apostol evangéliumánál. A 7. fejezetet keressük meg. János apostol evangélium, a 7. fejezet első 9 verse. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeába tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei akkor ezt mondták neki, menj el innen és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert testvérei sem hittek benne. Jézus így válaszolt, így szólt hozzájuk. Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre. Én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Ahogy látjuk, nem túl hosszú rész, és talán elég könnyen is tudunk vele foglalkozni. Amiért mondtam, hogy rövidítenem kellett folyamatosan, az a második vers, ami úgy szól, közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Ugye Páska ünneppel már találkoztunk, szabbattal találkoztunk, és akkor elém került ez a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Meg úgy ünnepek környékén vagyunk, március 15-e után, húsvét előtt, és úgy elkezdtem gondolkodni az ünnepeken, és az ünneplésen. Azok, akik voltak valamilyen rendezvényen az elmúlt héten, szerintem alá tudják támasztani, hogy nagyon kevés dolog hangzott el március 15-éről, 1848. március 15-éről, vagy akár 1848 és 1849-es dolgokról. Azzal indítottak, az az alaphang, aztán az elmúlt 8 év biztosan sokkal többször szóba került, meg a következő 4, vagy akárhány év. És elgondolkodtam, hogy mi egy emlékünnepet milyen szépen átszíneztünk. Milyen szépen eltorzítottuk, és már nem is ünnep, és nem csak ilyenkor választáskor, hanem választási idő között is. De nem szeretnék politizálni, csak annál az egy gondolatnál megmaradni, hogy milyen szépen eltorzítjuk az ünnepeket. És amikor olvastam ezt az igeverset, akkor rájöttem, hogy igazából nem is ismerem. Nem ismerem ezt az ünnepet, a lombsátor ünnepet. Vannak olyan ünnepek, amik úgy azért zsidó ünnepekre gondolok persze, amik úgy a fejünkben azért képbe van. Ugye a Páska ünnep, ez erről elég gyakran szó esik. Vagy esetleg a szabad megtartása, mert hogy az is ünnep. Hogy az is úgy előttünk van, talán jobban, mint a többi ünnep. És akkor arra gondoltam, hogy érdemes lenne egy picit foglalkozni majd az ünnepekkel. De mert János apostol evangéliuma a fő vezérfonalunk, ezért majd abba beleillesztve, ahogy versenként haladunk, és a második vershez elérkezünk, majd akkor áttekintjük ezt az ünnepet, az ünnepeket. Azt mondja az első versünk, Jézus ezután Galileát járta. Hát az ezután, az valami volt előtte, ugye? Talán emlékszünk rá, talán nem, meg nem is biztos, hogy mindenki itt volt. Most gyorsan lapozhatunk egyet, és akkor megnézhetjük, hogy a 6. fejezet volt, és itt az 5000 ember, 5000 férfi, és az azokhoz tartozó nők és gyermekek megvendégelése volt. Jézus beszél magáról, mint az élet kenyeréről. Majd a fejezet végén a tanítványok, idézőjelbe tett tanítványok egy része elhagyja Jézust, mert nekik kemény beszéd az, amit tanított saját magáról. Tehát ezek azok a dolgok, amik után vagyunk képpen, és Galileát járja az Úr Jézus. Hát ne egy olyan országjárást képzeljünk el, mint amilyen például van nekünk a kék túra, ami az egész országon keresztül vezet, és akkor minden szebb helyen túra útvonalon végig lehet menni. Nem is kampánykörút, ugye mondtam, hogy nem politizálunk, Jézus sem politizált. Nem is kampánykörút volt ez. Ez egy szolgálati körút volt. Az ezután Galileát járta, egész egyszerűen annyit jelent, Jézus járta Galileát, tanított, gyógyított, démonokat űzött ki, beszélgetett a barátaival, megismertette magát az emberekkel. Azt olvassuk, hogy azért járt a Galileát, mert nem akart Júdeában tartózkodni. Mivel a zsidók meg akarták ölni. Ugye tudjuk, nem minden zsidó akarta megölni, hiszen voltak tanítványai, szimpatizánsai, sőt, Júdeában is voltak olyanok, akik ismerték, hiszen emlékezzünk vissza, a Betesda tavi gyógyítás az Júdeában történt, és ott azért elég sokan látták ezt. Tehát a zsidók, a zsidó vezetők voltak azok, akik meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. És elérkeztünk ehhez a második vershez, és akkor arra gondoltam, hogy nekem szükségem van arra, hogy pontosan tudjam, hogy milyen ünnep is volt most. Mi közeledett? Mi az, amire felment, vagy nem ment fel az Úr Jézus? Hiszen, ahogy olvastuk, azt mondja, hogy én még nem megyek fel, de hogyha tovább olvastuk volna, akkor azt láttuk volna, hogy már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. Tehát mégiscsak felment. Hát milyen ünnepeink vannak? Milyen ünnepeik voltak a zsidóknak? Igen. Családi ünnepeik voltak, és voltak Istentől elrendelt ünnepeik. Családi ünnepek azok, például amikor gyermek született, vagy 8. napon körülmetélték. Aztán az eljegyzés is egyfajta ünnep volt, a házasságkötés. Ugyanúgy ünnep volt, ha vendég érkezett. Nem igazán ünnep, de megemlékezés volt a gyász, ami a bőjt időszaka volt. Emlékezünk vissza, Mózest is meggyászolják, Dávidot is. Tehát ez is egyfajta emlékezés volt. Ezeknek az ünnepeknek egy része olyan, amit mi is megtartunk. Ami a mi életünkben is benne van. De ezek családi ünnepek. Nem egy egész nemzetre szóló. Hiszen egy gyermek születése, ha csak nem éppen trónörökös, akkor nem érdekli az egész nemzetet. Egy eljegyzés megint csak akkor érdekes, hogyha valami fontos emberi. A vendég érkezése megint csak arra a családra korlátozódik. A gyász sem országos szintű, nemzeti szintű, ha nem egy vezető hal meg, ha nem egy fontos ember hal meg. A családi ünnepeken kívül azt láttuk, hogy vannak Istentől elrendelt ünnepek. Isten megadta a népének, megkövetelte, elkérte a népétől azokat az ünnepeket, amikor ő előtte megállnak. És azt olvassuk Mózes második könyvének 23. fejezetében, a 17-es versen, évenként háromszorra jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt. Tehát azt mondta az Úr, hogy három ünnep van, amikor gyertek fel a templomhoz, a Szent Sátorhoz, a Frigyládához, jelenjetek meg előttem. Hogyan is ünnepeltek? Ugye ez a három ünnep, hogy oda kellett menni, ez egyfajta zarándoklat volt. Az ünnep az mindig örömöt és emlékezést jelentett. Emlékezést arra, hogy milyen Isten. Mit tett eddig Isten az én életemben, mit tett Isten a nép Izrael életében, és egyfajta öröm e felett, amit eddig tett, és bizakodás, hogy ezután sem fog elhagyni bennünket. Azoknak, akik most lázasan jegyzetelnek, elmondom, hogy egy pár papírlapra kinyomtattam az ünnepekről egy rövid összefoglalót. Tehát, ha nem tudja valaki részletesen leírni, itt valamivel részletesebben ott van. Tehát Isten előtti öröm, Isten előtti megemlékezés és előre az előre elkövetkezendő események feletti öröm is. Ez a három ünnep, három fő ünnep, hát most egy picit majd héberül tanulunk, megpróbáltam leírni, illetve leírni még csak-csak majd elmondani is megpróbálom ezeket a neveket. Az első a Pészach, ezt ismerjük. Ez a Páska ünnepe. A Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. Mózes második könyvének 23. fejezetében találkozunk először ezzel, ott még csak a kovásztalan kenyerek ünnepével. A 34. fejezet már a Páskáról is szól, de ott még külön, és Mózes 5. könyvének a 16. fejezetében látjuk együtt nagy zarándok ünnepként a Páskát. Ugye a Páska az az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe. Az ünnepeknél, Istentől elrendelt ünnepeknél nagyon fontos azt tudnunk, hogy több síkon mozog. Én legalább hármat találtam. Az egyik az, ami a mezőgazdasági évvel kapcsolatos. A másik az, ami a múlttal, a megemlékezéssel kapcsolatos, és a harmadik, ami majd a jövővel van kapcsolatba. A következő ünnep, zarándok ünnep, a Savút, a hetek ünnepe. Ezt talán ismerjük. A hetek ünnepe az egy aratási ünnep volt. a mezőgazdasági értelemben. Itt megünnepelték azt, hogy arathattak, megünnepelték azt, hogy volt mit aratni, hogy megajándékozta őket Isten aratnivalóval, hogy Isten kegyelméből az előttük álló évben is lesz mit enniük. A hetek ünnepe a Páska ünnep után 50. napra esett. Ugye ezt ismerjük, a Páska ünnep, amikor meghal az Úr Jézus, az a húsvét, és az 50. nap, az pedig a pünköst. Tehát egy picit előre is mutat, nem szeretnék nagyon párhuzamot húzni, de látható, hogy vannak síkok, amiken az Úr az ünnepeket maga előtt egyben tartja, rendezi, nem csak a zsidó népét, hanem az ő keresztjén megváltott népét is, az ő népét. A harmadik ünnep az a sátoros ünnep, a szukót. Ott alul lehet látni, ott valaképpen ácsorog, és egy akármit díszítget. Ezt Mózes harmadik könyvéből, a 33. fejezet és az azt követő részek tartalmazzák, hogy mit is kell csinálni, és mi is ez. A sátoros ünnepen mezőgazdasági szempont, ez egy őszi ünnep már. A sátoros ünnepen a betakarítás már megtörtént, a gyümölcsöket leszették, leszüreteltek, és megjelennek Isten előtt, hogy hálát adjanak ezekért a gyümölcsökért. Idézőjelben mondom, talán ahol a gyülekezetek tartanak hálaadást, hálaadó napot, az hasonló. Én már láttam gyülekezeti asztal gyümölcsökkel tele, valami ilyesmit kell itt is elképzelni, az a kis figura, ha látjuk, ott éppen különben gyümölcsöket akaszgat föl. Azt mondja az ige, hogy a sátoros ünnepen sátorban kell lakni. A múltra való visszaemlékezés része ennek az ünnepnek az maga az egész egyiptomi vándorlás. Az maga az a 40 év, amit eltöltöttek a sivatagban. Arra emlékeztek, hogy az őseik nem kőből, fából épített házban laktak, hanem egyszerű sátorokban. És ilyenkor 7, egész pontosan 8, illetve hát a 7 nap az, amik kint aludtak, 7 éjszakát töltöttek el ezekben a sátorokban. Először talán csak kint a szőlőbe, a gyümölcsösbe építettek ilyen sátort, és ott voltak. A városokban viszont mindenfele építettek már ilyeneket, és a család abban együtt volt. Az egész hetet ott töltötték el. Nagyon fontos, ma is megtartják ezt az ünnepet, és nagyon fontos, hogy lehet zárt fala a sátornak, úgymond a sátornak, de a teteje sohasem lehet zárt. Olyannak kell lenni, hogyha felnézünk, akkor valahogy azért lássuk az eget. Hogy érezzék, hogy mennyire ráutaltak Istenre. Ahogyan a sivatagban vándorlók is ráutaltak voltak Istenre. Ugye tudjuk, hogyha nem tökéletesen zárt a fejünk fölött a tető, akkor egy eső alkalmával bizony megállhatunk. Hát erről van itt szó. Ha nem esett az eső, akkor annak örültek, hogy igen, Isten ilyen kegyelmes. Ha esett az eső, akkor pedig visszaemlékeztek rá, hogy bizony, hát a pusztában azért, na ott ez is volt. A sátoros ünnep nagyon fontos volt a zsidó nép számára. Amikor elkészült Salamon az első templomával, sátoros ünnep alkalmával szentelték föl. Aztán a fogság után, mikor hazatértek, szintén sátoros ünnep volt, amikor állva hallgatta a nép Mózes törvényeit. És újra szövetséget kötnek Istennel. Aztán voltak Istennek egyéb ünnepei, amik nem zarándok ünnepek. Hát itt most szépen lehet olvasni. Rosh Hashana, a küldzengés ünnepe, Yom Kippur, az engesztelés ünnepe, ez még megint olyan ünnep, ami a fejünkben van. Azért ez az az ünnep, amikor az évben egyetlen egyszer a főpap a vérrel bemehetek a szentek szentjébe, a szentébe. És a utoljára írtam ide, de ugye a legelső az ünnepek közül, hiszen a Mózes első könyvének a második fejezetében olvasunk először a szabbatról, a pihenésről, a megnyugvásról, a nyugalom napjáról. Ezen kívül még mindig voltak ünnepek. A Purim, a sorsvetés ünnepe, ezt Eszter könyvének, az Eszter könyvében olvasott megmenekülésnek, zsidó nép megmenekülésének az emlékére tartották. A Hanukka, amikor megszentségtelenítették a templomot, és a Makkabeus testvérek felszabadítják a templomot, és újra felszentelik, ez annak az ünnepe. Ezeket még Jézus korában nem ünnepelték. Tehát ez valamivel későbbi ünnep. Ma tartják őket. A lényeg a három fő ünnep, a három zarándok ünnep. A Pészach, a Savut és a Szukkót. És itt van, hogy hol is olvashatunk róluk. Ugye minket a sátoros ünnep, a Szukkót érdekel. A Szukka az a sátor. A Szukkót a sátoros ünnep neve. A sátoros ünnep, meg is keresem, Mózes második könyve. Lehet, hogy tévedek, harmadik? És akkor elírtam. Igen, harmadik. Jó, itt a könyvezőm, akkor azt elírtam. Tehát a sátoros ünnep Mózes harmadik könyvének a 23. fejezetében található meg, illetve van leírva, hogy hogyan kell megtartani. Mózes harmadik könyve 23. fejezetétől olvashatunk az ünnepekről, tehát hogyha valakit komolyabban is érdekel, akkor ott érdemes kinyitni és keresgetni. A 33. verstől megtudjuk azt, hogy a sátoros ünnep az a 7. hónapban van, amit ők úgy hívtak, hogy Tisri. És az a 7-es szám, nem szeretem a számmisztikát, de azért a 7-es szám az előfordul elég gyakran majd a Bibliánkba. És így van a 7. nap. Ugye a 7. nap a sabbat, a nyugalom napja, aztán van a 7. év, amit sabbat évnek hívtak, aztán van a 7. sabbat év utáni év, ez az 50. év, az elengedés éve, sőt Dánielnél 70. évhétről is olvashatunk, tehát a 7-es az visszatérő és nyugalmat, ünnepet jelentő szám. És akkor itt a kérdés, hogy a 7. hónap. Erről nem nagyon olvasunk, hogy ez valami olyan ünnepi hónap kellene, hogy legyen. Pedig mai napig a 7. hónap az egy szabbat hónap nekik, a zsidóknak. Abba a hónapba, mint egy megnyugodnak a munkától, és hát van is ünnep a 7. hónapban. Három ünnep is van abba a hónapba. A hónap első napján van a küldzengés ünnepe, eltelik 10 nap, és akkor van az engesztelési nap, a Yom Kippur, amikor a főpap bemegy a szentébe. Eközött a két ünnep közötti 10 napban tartják a zsidók az önvizsgálatot. Legalábbis tartották, vagy kellene tartani. Hogy mire az engesztelési nap eljön, addigra számot tudjanak adni a bűneikkel. Az engesztelési nap után, 5 nappal a hónap 15. napján kezdődik a sátoros ünnep, ami egy 8 napos ünnep. 7 nap maga az ünnep, a 8. nap akár különálló ünnep is lehetne, az a záró ünnepség, a lezár, az egészet lezáró ünnepnap. Úgyhogy, ha megnézzük, ez a 7. hónap, hát bizony, majd csak egész hónap ünnep. És valóban így is élték meg, ez egy ünnepi hónap volt. Hát nézzük meg akkor a sátoros ünnepet is. Hát azt már láttuk, hogy a sátoros ünnep az a 7. hónap, tiszti hónap 15. napján kezdődik, és az ünnep alatt sátorban kell lakni. Hopp, egyet lépjünk vissza? Jó, itt jól írtam a Mózes 3. könyvének. A 40. verse mondja azt. Ja, ez már a következő. Sátorban kellett lakni, igen, 7 napon át kell sátorba lakni. Lépjünk? A következő kép, nem tudom mennyire látszik, elég sötét, sajnos így nem mutat nagyon jól. Ez egy köztéren elhelyezett sátor, aminek az oldalfalai olyan, mintha OSB labból készültek volna. A tetejére vastagabb ágak, gajak vannak rakva, és azon pálma ágak. És közé vannak rakva gyümölcsök, mindenféle gyümölcs, alma, citrusfélék, minden, ami megterem. Ez köztéren van, viszont vannak olyanok, amiket akár egy ház udvarán vagy erkélyén is föl lehet állítani. A következő képen majd egy ilyet látunk. Nem tudom, látjuk-e, ez nagyon úgy néz ki, mintha egy tűl sátor lenne, és ennek is a teteje hasonló módon van elkészítve, ugye azt a székben, hiszen itt töltötték el a napot, itt étkeztek. Aztán ki onnan ez a bútor, és akkor valamit letettek, amin aludtak. Gondolom én, hogy a mai nap ezt inkább ilyen szivacsokkal, vagy valami hasonló módon oldják meg. Szóval sátorban kellett lakni, és valamit kellett nekik készíteni, amit úgy hívtak, hogy luláv. Nem kell megtanulni ezeket, épp pedig kimondani nekem. Igen, és ez van a 40. verstől. Olvasom. Vegyetek magatoknak az első napon nemes fákról való gyümölcsöt. Pálmaágakat, sűrű lombú fágakat és fűszfagaljakat, és örvendezzetek 7 napon át Istenetek az Úr előtt. Hát ez nagyjából így nézhet ki. Ott látjuk egybefonva a 3 különböző fágat, illetve itt van egy ilyen citrusféle gyümölcs, ezt külön tartották, ez volna a nemes fáról való gyümölcs. Ezt etrognak hívják nálunk, nem tudom, lehet-e kapni. Valahol azt mondják, a citrom és a narancs rokona valahol a között helyezkedhet el. Tehát egy ilyet el kellett készíteni, ezeket lengették, mikor mentek fel a templomba, és hogyha egy picit előre gondolkodunk, akkor érdekes lesz, hogyha belegondolunk, virágvasárnap mi is történt? Jött az Úr Jézus, és pálmaágakat lengettek. És van még valami, ezen az ünnepen énekeltek Hozsanna Zsoltárt. Ugye ma, amikor a Hozsannát halljuk, hát van is egy énekünk, azt hiszem, hogy valahol megvan a Hozsanna, Dávid fiának. Ez úgy tűnik, mintha valami dicsőítő, mint egy halleluja ének lenne, pedig a Hozsanna annyit jelent, hogy segíts Uram! Tehát amikor az Úr Jézus vonul be, és hozsannáznak neki, akkor nem azt mondják, hogy éljen a király, hajrá, halleluja, hanem azt, hogy segíts Uram! Itt van az ideje a segítségnek. Hát itt is valami hasonló történik, és minden nap, amikor mennek lengetve ezt a lulávot, egy szertartást csinálnak. Siloám tavától vizet merítenek, felmennek a templomba, és ezt az oltára öntik. És emlékezve ezzel, ahogyan Isten adta a vizet a sziklából. És a 7. fejezetben majd a 37. versnél fogjuk azt látni, hogy az, olvasom, az ünnep utolsó nagynapján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám. Képzeljük el, öntik ki a vizet, és akkor Jézus azt mondja, ha valaki szomjas, akkor ide jöjjön. Ne oda menjetek. Úgyhogy az ünnep részében is van megemlékezés, és egy picikét előremutatás is. Tehát a vízkiöntéssel arról emlékeztek meg, hogy Isten a pusztában is adott vizet. Isten képes vizet adni. Ugye valamilyen szinten mondtam, mezőgazdasági ünnep is ez. Egy gazdának nagyon fontos a víz. Nagyon fontos az, hogy legyen vize. Hogy a növényei kellő időben megfelelő vizet kapjanak. Hét napig tartott az ünnep, és az utolsó nap, a 8. nap, az ünnep nagy napja, következő is jöhet, az a Hosanna Rába, vagy Rabba, a nagy segítségkérés, Hosanna, ismerős. És itt van a 118. Zsoltár, amit többször is elénekeltek azon a héten, ebben találjuk a 25. versben ezt a bizonyos Hosannát. Hát megnéztem, nekem az új fordítás nem Hosannát ír, hanem segítségkérést. Gondolom a Károli fordítás, Károli is ugyanígy hozza. Ez a nagy segítségkérés, ez a következő évre szól. Egyrészt a következő év esőjért, illetve azért, hogy engem, illetve aki ott volt, az segítse meg Isten. És innen lehet érteni, amikor bevonul az Úr Jézus Jeruzsálembe, akkor miért hozsannáznak neki? Segítséget kérnek tőle. Ennek az ünnepnek volt egy picit jövőben mutató, be nem teljesült várakozása is, és Jézus korában már egy kicsit messiási felhangja is volt. És amikor ott lengetik a pálma ágokat virágvasárnap, és hozsannáznak, akkor erre gondolnak, hogy jön a messiás, aki majd segít. A messiás, és kérik, hogy segítsen. Hát, ha eljutottunk idáig, akkor most már nagyjából tudjuk, hogy mi is az a sátoros ünnep a Szukkót. Itt látunk egy rajzot arról, hogy hogyan is néz ki egy Szukkóta. Aztán, amit mondtam, a két fejezet hossz. A 7. fejezet első versétől, János apostol evangélium a 7. fejezet első versétől, a 8. fejezet végéig, az 59. versig, ezen a sátoros ünnepen tartózkodunk, az Úr Jézus ott van, és itt tesz különböző dolgokat, tanít különböző dolgokat, amikkel majd foglalkozunk. Ha oda eljutunk, akkor most már, illetve ott már majd csak visszautalok, megpróbálok visszautalni arra, amit eddig átvettünk. Aztán ezt a szakaszt, ahogy mondtam, felosztottam kisebb részekre. Az első 36 vers az az ünnep fele. Az ünnepnek az első fele. Ez az, amíg Jézus nincs ott azon az ünnepen. A 37. verstől az 52. versig az ünnep második fele tart, és egy beszédet mond Jézus. Az 53. verstől a 8. fejezet 11. verséig egy történetet ismerhetünk majd meg. Ez a házasságtörő asszonynak a története. Talán emlékszünk rá, akit odavisznek Jézus elé, és kérik, hogy mondjon ítéletet, hiszen most kapták rajta házasságtörésen. És az utolsó egység a 18. fejezet 12. versétől az 59. verséig, szintén az ünnep második felében vagyunk, és Jézusnak egy második, újabb beszédét hallhatjuk és figyeltünk rá. És akkor a mai, amit mára gondoltam először, az ugye az előzmények, a sátoros ünnep előzményei Galilában, ez az első 9 vers, és hát amikor még készültem, akkor úgy gondoltam, hogy a 13 vers az reális, a 13. versig pedig a a Jézus titokban az ünnepre mégis felmegy, és itt hallunk egy-két véleményt róla, hogy kicsoda ő és micsoda ő. Hát valahol itt vagyunk most a második versnek a végén akkor, jól elkalandozva. Tehát közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Én nekem egyetlen egy vers még ilyen hosszú utána járás nem igényel talán, mint ez az egy. És a harmadik verssel folytatjuk. Testvérei ekkor ezt mondták neki, menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Valószínű, hogy ebbe a körútba, amit Galileába tett, egyszer-kétszer hazalátogatott a családjához, és az ünnep előtt éppen otthon tartózkodott. És a testvérei biztatják, hogy menjél föl Jeruzsálembe, ne csak itt Galileába mutasd meg, hogy ki vagy te, ne csak itt szaporítsál kenyeret, ne csak itt gyógyítsál, üzél démonokat, mutasd meg magad. Tedd ott ezeket a dolgokat. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd magad ismerti a világ előtt. Azt mondják, hogy ha csak itt teszed meg ezeket a dolgokat, ha csak itt akarsz csodákat tenni, ha csak itt akarod bemutatni Isten erejét, idézőjelben mondom, mert ahogy látjuk később, olvasuk, nem hittek benne, ha csak itt akarod ezeket bemutatni, akkor te ezeket titokban teszed. Ahogyan nálunk, ha bekapcsoljuk a TV híradót, és azt látjuk, hogy Budapesten mi történt, ugyanúgy Jeruzsálem és Júdea volt az, ami számított, és az ottani dolgok számítottak. Ha ott teszel valamit, akkor az nincsen titokban. Ott vannak a vezetők is, ott azt látják, ők majd elismerhetnek téged, ők majd igazolhatnak téged. És ebben benne volt a testvéreknek az a vágya is, hogy valaki más igazolja nekik, mert úgy könnyebb átvenni, hogyha már jóvá hagyták, mint hogy én magam döntsem el, hogy kicsoda ő nekem. Azt mondják, hogy senki sem cselekszik semmit titokban. Ha visszaemlékszünk, János apostol evangéliumából olvastunk a kánai mennyegzőről, ahol az Úr Jézus valóban titokban tesz egy csodát, egy ajándékozási csodát, megajándékozza a fiatalokat, a házaspárt borral. Mint hogyha a testvérei ezt tudnák, pedig ők se tudták. Mint hogyha itt leragadtak volna. Titokban csinálsz mindent. És valóban titokban csinálta? Az az 5000 ember, meg még az asszonyok, meg gyerekek. Hát eléggé nehéz titokban 5000 ember előtt csinálni valamit. És ahogyan a tanítványok azt mondják, hogy menjetek el, hogy majd igazoljon téged, menjél el, és igazoljon téged majd a vezetőség, a papi tanács, a zsidó vének, az elég érdekes, hogyha egy picit visszaolvasunk. A 6. fejezet 67. versétől. Mikor Jézus megkérdezi a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Péternek nem kellett, hogy a fő tanács, a papok hozzanak egy döntést, és az alapján tudja, hova helyezni az Úr Jézust. Péter csodálatosan megvallja, hogy te vagy az Istennek a szentje. Kihez mehetnénk? Ki tudna még olyan tanítást adni? Ki tudna még olyas valamit adni, amit te tudsz adni? Örök életnek a beszéde van nála. Kinél van még? Azt olvasok az 5. versben, mindezeket azért mondták a testvérei, mert ők sem hittek benne. Jézus érdekes módon nem letolja őket. Én azt hiszem, hogy rögtön letoltam volna őket. Nem azt mondja, hogy gondolkozzatok már el, ismertek már mióta, hogy én magamtól nem tehetnék ilyen csodákat. Ti sem tudtok magatoktól, ti sem tudtok ilyen csodákat tenni. Nem torkolja őket le, hanem azt mondja, az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Mire gondolhattak? Az én időm még nincs itt. Nincs itt az ideje, hogy feljöjjön velünk az ünnepre. Hát mikor akar feljönni? 3 nap az út Jeruzsálembe. Ha most elindulunk, az ünnep elejére odaérünk. Ha nem indulunk el, akkor nem érünk oda az ünnep elejére, akkor késünk, és hát akkor oda az egész ünnep, ennek a zarándok ünnepnek vége a részünkről, hiszen nem tudunk részt venni benne. Vagy nem tudom, mire gondolhattak. El tudom képzelni, hogy már útra készen történik ez a beszélgetés. A testvérek már összepakoltak 3 napi hidegélelmet, és indulásra készen voltak, úgy biztatták Jézust. Az új szövetségünkben az időnek a meghatározására 2 fogalom van. Az egyik fogalom az, amikor egy pontos időt jelöl. Ugye, amit órának, abban az órában meggyógyult, abban az órában jobban lett, vagy hasonló szavakkal ad vissza nekünk a Szentírásunk. Vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám, mondja a kánai mennyegzőn az Úr Jézus. Itt egész pontosan óráról beszél. Ez még nem az az óra, amikor én nekem csodát kell tennem. Ez a természetes idő, vagy időszakok. Ezek azok, amiket mi megérünk. Aztán van egy másik idő, az az idő, ami az Istennek az ideje. Amit Isten határozott el idő. Amikor az idő betelik. Betelt az idő. Ez az idő az alkalmas idő. Ami valamire alkalmas. Ami nem órával mérhető, hanem Istennél mérhető. Mert az Úr angyal időnként leszállt a medencére, ugye Betesda tavánál, és felkavarta a vizet. Időnként. Odaíratnánk elé halványa, hogy mert az Úr angyala alkalmas időnként felkavarta a vizet. Azt mondja az Úr Jézus, az én alkalmas időm még nincs itt. A ti pontosan órával mérhető időtök, hogy elinduljatok és odaérjetek, az itt van. De ti nektek minden idő alkalmas arra, hogy Isten előtt megálljatok. Hiszen Jeruzsálembe ezért mennek föl, hogy Isten előtt megálljanak, számot vessenek. Az én alkalmas időm nincs itt, a tiétek bármikor van. Nem csak most, fölmertek bármikor Jeruzsálembe Isten elé megállni. A ti időtök, hogy megváltoztassátok a gondolkodásatokat, az itt van, az mindig itt van, az az alkalmas idő. Az enyém nincs. És vigyáznunk kell nekünk is, mert kinek kevesebb, kinek több, de órával számolt időnk az még van. Nem tudjuk mennyi, de van, bőven van. De arra alkalmas idő, hogy a gondolkodásunkon akár csak egy picit is igazítsunk, vagy egy nagy hátraarcot csináljunk az Úr Jézus felé, az az alkalmas idő, az nincs mindig. Az nem lesz mindig. Eljön az a pillanat, amikor már nem lesz. És akkor hiába próbálnánk. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Igen. A testvéreket nem gyűlöli a világ. Ugye Jézus tudja, hogy meg akarják ölni a júdeaiak, a vezetők meg akarják ölni. A testvéreket nem akarják megölni, pedig hát rokonok. A történelemben számos olyan példa volt, amikor egy-egy felkelésnél nem csak magát a felkelés vezetőit ölték meg, hanem az egész családjukat kiirtották. Mégis itt azt mondja az Úr Jézus, hogy titeket nem gyűlölhet a világ. És miért nem gyűlölhet? Azért, mert ti úgy gondolkodtok, mint a világ. Ti együtt gondolkodtok a világgal. Ugyanazt gondoljátok, mint a világ. Ti a világ részei vagytok. Természetes része vagytok a világnak. De engem gyűlöl a világ. Mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ugye, amíg együtt futunk a világgal, amíg nem probléma nekünk a világban történő dolgok közül semmi, amíg nem érdekel bennünket, hogy egyneműek kötnek házasságot egy távoli országban, egyre több államban, addig együtt futunk a világgal. Ha már véleményünk van róla, és elmondjuk az ismeretségi körünkben, vagy a kollégáinknak, osztálytársainknak, barátainknak, akkor ott már valami gond van. Akkor ott már én velem valami baj van, mert egyrészt nem tudok megértő lenni, másrészt miért foglalkozok én vele, hogyha engem személyesen nem érint. Pedig csak véleményt alkottam. De nem a világ véleményét alkottam. Nem azzal egyező véleményt alkottam. Semmi meglepő nincs abban, hogyha egy-egy véleményalkotásunkkor a világ idézőjelben gyűlöl minket. Lehet, hogy valóságosan is gyűlöl, de lehet, hogy csak azt mondják, hogy hát te be vagy gyepesedve. Sőt, Péter apostol azt mondja, kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűrés érelmeket, amikor igazságtalanul szenved. És van itt egy nagyon fontos gondolat, amit jó, hogyha megjegyzünk, és folytatom Péter apostolnak a leveléből. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitokat, a hibáitok miatt kapott verést. Ha azt mondják ránk, hogy mi be vagyunk gyepesedve. De nem azért, mert olyan gondolataink vannak, ami az Úr előtt megáll, hanem a saját hibáinkról alkotnak ilyen véleményt, az nem dicsőség. Az a gyűlölet, az nem az a gyűlölet, ami nekünk a hasznunkra válik. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ugye megint az alkalmas időt látjuk itt is. És valami nagyon érdekeset. Azt mondja Jézus, hogy én erre az ünnepre nem megyek fel. Nagyon sok fordításban ez a még szócska nincsen benne. És nagyon sok görög nyelvű szövegben sincs benne az a még szócska. Én erre az ünnepre nem megyek fel. Mondja ezt a 8. versben. A 37. pedig már azt látjuk, hogy az ünnep utolsó napján feláll Jézus. A 14. versben pedig, hogy az ünnepi hét fele elmúlt, tehát 3 vagy 4 nap már eltelt, amikor Jézus felment a templomba. Most akkor felment vagy nem felment, ez egyértelmű. Nem tudta itt még, hogy fel fog menni? Még csak ebbe se vagyok biztos. Egy biztos, az tudta, hogy az a nap, az még nem alkalmas arra, hogy fölmenjen. Ott még nem jött el az idő, hogy fölmenjen. Nem hazudott a testvéreinek. Akkor per pillanat nem. Most nem megyek fel. A Szentírás azt mondja, hogy még nem telt be az az idő, még nem jött el az az alkalmas idő. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Ezzel befejeződött a sátoros ünnep, a templomba való felmenetel előzménye. Jézus nem megy föl, és szerintem fontos tanításokat kaphattunk. Az egyik az ünnepekkel kapcsolatos, hogy álljunk meg, és gondoljuk át az ünnepeinket. Akár a családi ünnepeinket, akár az Istentől rendelt ünnepeinket, akár a nemzeti ünnepeinket. Hogy számomra mit jelent az az ünnep, és hogy miről kellene szólni annak az ünnepnek. Hogyan kellene, hogy azon én részt vegyek, hogy az én lelkemben, az én szellememben részt vegyek. Hogy ünnepe tényleg egy húsvét, mert hogy közeledik, hogy az mit is jelent. Vissza tudok-e emlékezni az Úrnak a munkáira, eddigi munkáira az életembe? Tudok-e örvendezni annak, ahogyan eddig megtartott? előre tudok-e tekinteni arra, hogy meg fog tartani ugyanígy. Ugyanilyen örömöm lesz abban, ahogyan ismerhetem, megismerhetem őt az együttjárás során. Vagy csak egyszerűen futok a világgal, és tartom például, ha már a húsvétnál jártunk, a húsvétot úgy nyuszisan, sonkásan, tojásosan festve, ahogyan eddig, ahogyan a világ csinálja, és akkor a világ szemében én nem leszek egy cseppet sem rossz. Együtt haladok velük. De ha nem ezt teszem, és máshogyan akarom megünnepelni, akkor lehet, hogy a világnak rossz véleménye lesz rólam. Gondoljuk át, hogy hogyan kellene megtartanunk az ünnepeinket. Aztán egy másik nagyon fontos gondolat számomra legalábbis az volt, hogy sok-sok percünk van, sok-sok óránk van, sok mindenre. És még bizonyságot is tehetünk akár minden nap, minden héten, de az igazán alkalmas időket kell megtalálnunk, és az igazán alkalmas időket nem szabad elengednünk. Mert azok nem visszatérő idők, és azokat meg kell fogni. Amen.